A prédikáció meg lett tartva 1987. november 1-én. Branham testvér 1959. május 10-i prédikációjának fordítása, a második rész. A bevezetéssel és zárással Isten megbízásából, Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy megtapasztalhatjuk, átélhetjük, mi történt értünk a Golgotán. Nem csak énekelünk róla, hanem megtapasztaltuk, hogy mit jelent Golgota egy olyan ember számára, aki hisz abban, ami ott történt. A hit mindig előfeltétele annak, hogy Isten megtehesse az életünkben azt, amit már megtett. Ez nagyon-nagyon fontos. A hit mindennek előfeltétele. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Egy testvérünk megjegyezte előzőleg, amikor együtt imádkoztunk, és azt mondta, az egész hitélet egy felkészülés az utolsó órára, arra a pillanatra, amikor a hitből elérkezünk a látásvilágába. Nyilván ezt megértettük már a tegnap este ebből a szívből jövő prédikációból, amelyet hallottunk. Ma lefordítom annak utolsó részét, már nem túl hosszú, majd délután egy egész prédikációt, amely körülbelül 40 percig fog tartani, úgyhogy mindannyian hazavihetünk egy jó adag szellemi táplálékot. Én tisztában vagyok Isten ígéjének az értékével. Nyilván ti is. Hiszem, hogy Isten ígéje drága és értékes lett számunkra. Bizonyára megállapítottuk, hogy Branham testvérnek mi volt a célja. Nem csak tölteni egy szolgálatot, hanem Istennek szolgálni. Nem csak prédikálni, hanem azt prédikálja, amit Isten mondani akart az ő népének. Hiszen sokan prédikálnak mindenhol, de másfelől Istennek megvoltak az ő szolgái korán és későn, akiket ő közvetlenül megbízhatott, akiket ő ihletni tudott, akiket ő elküldhet, akik jogosultak voltak az ő nevében beszélni. Igen, sőt, akik azt is mondhatták, így szól az Úr. Voltak ilyen szolgák, és eszembe jutott azzal az ígével kapcsolatos gondolat, amelyet Rusz testvér olvasott fel tegnap este, azt hiszem az első Timóteus első felszete volt, amikor Pál apostol azt írta, Isten rajtam keresztül példát akart adni arra, hogy milyen sok hosszú tűrést és áldást készített elő azok számára, akik az övei. Ma reggel, miután felébredtem, eszembe jutott újra, Isten egy példát adott nekünk ebben a nemzetékben. Egy példát az ő kegyelméről, az ő megmentő erejéről, egy példát a hitre jutásról, és egy példát a hitből fakadó ígehirdetésről. A bibliai ígehirdetésről és mindarról, amihez tartozik. Joggal elmondhatjuk, hogy Branham testvér egy Isten által felállított példa volt. Egy példakép, hogy megmutassa nekünk, mi lett előkészítve számunkra. Csak hogy a példaképet nem csodálni kell, és nem is bálványimádásnak kell felhasználni, ahogyan ez még gyakorlatilag elő is fordul. Ennek inkább az a célja, hogy arra ösztönözzön minket, hogy elmondjuk az Úrnak, amit egy emberrel meg tudsz tenni, azt meg tudod tenni valamennyiünkkel. Itt vagyunk, cselekedj velünk a te kegyelmed jó tetszése szerint. Ez áll Istennek szándékában. És én hiszem, hogy ezek az összejöveteleknek arra kell szolgálniuk, arra szolgálhatnak, hogy eljussunk oda, hogy hitben lássuk, amit hallottunk, és ami meg lett ígérve nekünk. Bár lenne, hogy mindannyiunkban felébredjen az a mély vágy Isten erejének megnyilvánulása után, hogy Jézus lénye megnyilvánulhasson bennünk is rajtunk keresztül, hogy kihatással legyen az emberekre, hogy meg legyenek mentve és hozzá legyenek illesztve. Ma reggel Még azon is elgondolkodtam, hogy Isten mit tervezett az emberiséggel. Ő létre akart hozni egy közösséget velünk, és amikor ez az Édenkertben megbomlott, vagy megszakadt, azonnal megvolt a terve, hogy az emberiséget újra egyesítse önmagával. Ott kiontotta a bárányok vérét, hogy az első embereket bőrökbe öltöztethesse. Ezzel utalni akarta arra, hogy milyen módon fogja helyreállítani a megváltást, a megbékélést és a közösséget velünk. Ő vele. Van egy hely, a Korintusi levél végén, azt hiszem, ahol Pál apostol leírta az utolsó szavait a gyülekezetnek, mégpedig a Szent Szellem közösségéről. Itt a 2 Korintus 13.13-ban ez áll. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindannyiotokkal. Ez nem valami doxológia, ez nem valami, amit minden Istentől érkező szolgálat végén el kellene mondani, hanem egy Isten emberének a kívánsága, hogy így legyen a hívők gyakorlati életében, hogy Jézus Krisztus kegyelme és Isten szeretete és a Szent Szellem közössége. A Szent Szellem közössége egy természet feletti, a hívők között összekötő isteni közösség. Azok között, akik kilettek engesztelve Istennel, hiszen mi nem vagyunk valamilyen egyesület, hanem az élő Isten gyülekezete vagyunk. Amennyiben békességet találtunk Istennel, és megtapasztaltuk, vagy átéltük Isten kegyelmét, és megízleltük Isten szeretetét a megváltás és a megbocsátás által, akkor bekerülünk a Szent Szellem közösségébe. Pál apostol egy másik helyen így ír, ha pedig megvan közöttetek a vigasztalás, ha megvan a Szent Szellem közössége, úgy tegyétek teljessé az én örömömet azzal, hogy egy véleményen, egy gondolatmenetben vagytok. Az ilyen versek nem arra valók, ahogy már előzőleg mondtam is, hogy végül csak ajakvallomásként legyenek ismételgetve, hanem azért lett megírva, hogy megtapasztaljuk őket, hogy a hívő életünknek egy részévé váljanak, hogy a kegyelem uralkodjon az életünkben. És a kegyelem vagy a könyörület dicsekedik az ítélet ellen, hisz diadalmaskodik az ítélet felett. És Isten így nyilatkozik, akivel szemben könyörületes vagyok, azzal szemben könyörületes vagyok. Pontosan ennek a Mózesnek, akinek ez ki lett mondva, neki volt egy különleges élménye. Ez a második Mózes 33-ban van leírva, vagy beszámolva. Ott 11. versben ez áll. Az Úr pedig szemtől szembe beszélt Mózessel, mint ahogy valaki az ő barátjával beszél. Ki az, aki el tudja hinni? Én el tudom hinni. Nem csak azért, mert meg van írva. Nem, Isten egy élő Isten, egy személyes Isten. Egy Isten, aki tud beszélni, aki tud írni. Egy Isten, aki egy személy, nem valami homályos dolog, hanem Isten az Úr egy személy. Ő teremtette az embereket a saját képmására, ő beszélt a prófétákhoz, és újra és újra kinyilatkoztatta magát nekik. És amikor emberré lett Jézus Krisztusban, mint Immanuel közöttünk járt, azaz itt ezen a földön. Csak hogy milyen csodálatos, amikor egy ilyen verset olvasunk, és milyen szép, amikor azután egy vágy támad bennünk. Ó, Uram, ne hallgass tovább! Kezd el kinyilatkoztatni magad! Hányan várják, hogy természet feletti és csodálatos dolgok történjenek Isten népe között? Hányan számítanak még rá egyáltalán? Természetesen, ha a láthatóra tekintünk, elbátortalanodhatunk. Mindazonáltal, ha sok tanúságra tekintünk, és ahogy le van írva, körül vagyunk véve tanúkkal, mint sok felhővel, olyan emberekkel, akik valóban megtapasztalták Istent, hallották az ő hangját, közösségben voltak vele. Nekünk is szükségünk van egy ilyen közösségre, a szellem közösségére, egy mély, isteni közösségre az Úrral és egymással. Az Úr azonban szemtől szembe beszélt Mózessel, mint ahogyan valaki beszél az ő barátjával. Amint tudjátok, hiszünk abban, hogy Isten az ő ígéje által szól hozzánk. Életre kelti azt, erőteljes kihatással van ránk. De milyen csodálatos lenne az, ha ezen túlmenően még természetfeletti dolgokat is megtapasztalhatnánk Istennel. Ez megerősít minket a hitben, új bátorságot ad, még annak ellenére is, hogy már hiszünk, és mégis ezek a dolgok folyamatosan megerősítenek, vigasztalnak és élettel töltenek el mindannyiunkat. Felolvasom még a 18. verstől. Mármi 2 Mózes 33 a 18-tól. Már most, amikor Mózes azt kérte, hadd lássa meg a te dicsőségedet. Az Úr így felelt, akaratomban van, hogy teljes gyönyörűségem a te szemed előtt végigvonuljon, és nagy hangon kikiáltsam előtted az Úr nevét. Nevezetesen azt, hogy könyörületes vagyok azzal szemben, akivel szemben könyörületes vagyok, és irgalmasságot gyakorolok azzal szemben, akivel szemben irgalmas vagyok. Aztán így folytatta. A tekintetemet nem láthatod, mert nem létezik ember, aki életben marad, amikor rám tekint. Tekintetemet látja. Mégis majd így folytatta az Úr. Íme meglásd, van egy hely mellettem, oda állj, a sziklára. Majd amikor elhaladok előtted az én dicsőségemben, a szikla hasadékába foglak állítani, és kezemmel védeni foglak, amíg elhaladtam előtted. Ha pedig azután kezemet visszavonom, akkor meglátod a hátamat, de az arcomat nem lehet tekintetbe venni. Nos, ez így volt az Ótestamentumban. Isten hátat fordított az emberiségnek, a bűn miatt eltávolodott tőlünk, egy elválasztó fal keletkezett közöttünk. Az Új Szövetségben ez másképp van. Ott felénk fordította az ő tekintetét, és Pál apostol azt ír a 2 Korintus 4-ben, hogy Isten dicsősége sugárzik Krisztus arcán. Talán elolvasom mégis a 2 Korintus beliekhez írt levél 4. fejezetéből, ti elolvashattok néhány verset, én csak a 6. verset olvasom fel. Mert Isten, aki megparancsolta, hogy a sötétségből ragyogjon elő a világosság, ő ugyanaz, aki a mi szívünkben is felragyogtatta a világosságot, hogy a Krisztus arcán, Krisztus láttára felragyogjon az Isten dicsőségének a felismerete, a tudatosulása. Istennek van egy arca, van neki kezei és lábai, ahogy már mondtam is. Ő egy személy, nem egy homályos gondolat, nem egy koholmány, hanem egy személyes Isten, aki Krisztusban személyesen is kinyilatkoztatta magát, neked és nekem. Ő elmondhatta magáról, aki engem lát, az látja az atyát. Itt azt olvastuk, ha majd visszavontam akkor a kezemet, akkor látni fogod a hátamat. De az arcomat nem lehet tekintetbe venni, és akkor gondoljunk a hegyi beszéd csodálatos ígéretére. üdvös állapotban vannak azok, akinek tiszta a szíve, mert ők meg fogják látni Istent. Ők meg fogják látni Istent. Amen. És Jób azt mondja, még ha most egész testem el is pusztul, én meg fogom látni Istent. Ez a megváltottaknak a reménysége. És aki ezt a reménységet magába hordozza, az nem fog megszégyenülni. Volt még egy másik égevers a Galatákhoz írt levél, első fejezetének 13. versétől, amely felkeltette a figyelmemet a tegnap este olvasott ígével kapcsolatban. Itt ír a Pál apostol a Galata 1.13-ban. Hiszen hallottatok a zsidóságban való korábbi viselkedésemről, vagy magatartásomról, nevezetesen azt, hogy Isten gyülekezetét gátlástalanul üldöztem, és meg akartam semmisíteni, és hogy a zsidóság iránti szenvedélyemben felülmúltam sok kortársamat népem közül. Azáltal, hogy különösen buzgón ragaszkodtam az atyáimtól átörökített hagyományokhoz. Ő felhevülten szorgoskodott a zsidó szokások szerint, megvilágosodás nélkül arról, amit Isten már megígért, megtett. A hagyományok voltak az előtérben, és ezzel összefüggésben azt mondja mi Urunk a Márk 7.7-ben, ti hatályon kívül helyeztétek Isten ígét, és hagyományokat állítottatok annak helyébe. Hiába imádnak engem. Aztán a 15. versben ezt olvassuk. Csak hogy amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva megkülönböztetett, és az ő kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát, azért, hogy a pogányok között hirdessem az ő üdv üzenetét, akkor én azonnal nem fordultam hús és vér szerinti emberekhez. Még Jeruzsálembe sem mentem fel azokhoz, akik előttem lévő apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és aztán majd visszatértem Damaszkusba. Istennek megvan a maga útja az öveivel. Amennyiben ő az, aki elrendelt bennünket arra, hogy meglássuk az ő dicsőségét, akkor el fog érkezni az a nap, amelyen találkozunk vele, és megtapasztaljuk őt. Csak hogy hallgassátok meg még egyszer ezt a mondatot, amelynek nagyon nagy jelentősége van. Csak hogy amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva megkülönböztetett, és az ő kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát. Tehát az életünkben szükségünk van a Jézus Krisztus, Isten fiának a kinyilatkoztatására. Nem csak ajakvallomás, hanem a Jézus lényének és életének nyilvánvalóvá kell válnia. Úgy, ahogyan Jézus életében megnyilvánult Isten élete, úgy bennünk is, akik hívőkké lettünk, nyilvánvalóvá kell váljon Jézus Krisztus élete és lénye. Mert úgy tetszett neki, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát. Folytathatnánk ezzel a Galata 3-mal, ami valójában az egyik legfontosabb hely mindazok számára, akik hívőkké lettünk, és akik részt szeretnénk venni az elragadtatásban, vagyis akik látni szeretnénk az Urat. Itt a Kolosi 3-ban, a 4. versben ez áll. Amennyiben Krisztus, ami életünk megnyilvánul, akkor ti is vele együtt megnyilvánultok, vele együtt a dicsőségben. Csak akkor, ha Krisztus megnyilvánul az életünkben, akkor fogunk mi is vele együtt megnyilvánulni az ő dicsőségében. Amennyiben ő nem tud megnyilvánulni az életünkben, amennyiben nem tudja élni az ő életét rajtunk keresztül, amennyiben ez nem jön napvilágra, előtérbe, akkor meg lehet ugyan, hogy hívők vagyunk, de minden bizonnyal nem vehetünk részt az első feltámadásban. Mindazonáltal azért is hálásak vagyunk, hogy Isten az ő végtelen jóságában és könyörületességében még mindig rendelkezik útakkal és eszközökkel. Bárki legyen az, aki nem tartozik az okosak közzé, az a bolondok közzé fog tartozni. És aki nem tartozik eme két csoport egyikéhez sem, annak még mindig lesz esély az üdvösségre, amennyiben az ő neve be van írva az élet könyvébe. Mert ezt mindenki elolvashatja így a Jelenések 20.11-től, hogy a végítéletkor mindazok, akiknek a neve nem volt beírva az életkönyvébe, ők a tűztavába, a második halálba vetettek. Ugyanakkor mindazok, akiknek a neve az életkönyvébe volt írva, ők bementek az örök életre. Ahogy mondtam, Isten mindenkiről gondoskodik, mindenkiről, legalábbis három csoportról, a nemzetek közül. Azokról, akik részesednek az első feltámadásban, akik mennyasszonyként ott lehetnek, és a vőlegényt kísérik az ő dicsőségébe. Aztán azokkal, akik ostobák voltak, de életüket nem kímélték, és belépnek az ezer éves birodalomba. Ők sem vesztek el, csak nem részesülhetnek az elragadtatásban, nem részesülhettek. És majd a végén, az utolsó ítéletkor, hova szeretnétek ti kerülni, tartozni? Melyik csoporthoz? Nyilván azért gyülekezünk itt össze, hogy meghallgassuk az ígéret ígéjét, azért gyűlünk itt össze, hogy fel legyünk készítve a Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének napjára. Nem azért jövünk ide, hogy azzal számoljunk, hogy a végítéletkor elfogadásra találunk, mert a nevünk az életkönyvében lett beírva. Nem, hanem azért jövünk ide, hogy felkészüljünk az első feltámadásra. Ki szeretne ennél fogva ott lenni? Hiszen ez mindannyiunk célja. Amen. Magasztalva legyen Isten. Hadd jön, aminek jönnie kell. Ha csak elhisszük az isteni ígéret ígéjét, megértettük, hogy a nevünk nem csak az életkönyvében lett beírva, hanem a megöletett bárány életkönyvében. Hiszen még nem sokat foglalkoztunk ezzel a témával, de ez a mély különbség. Az egyik csoport a megöletett bárány életkönyvében van, a másik pedig az életkönyvében. Üdvös állapotban vannak azok, akik követik a bárányt. Bárhova is megy, nem csak egy ajakvallomással, hanem szívükből. Feláldozták saját életüket azért, hogy az isteni élet megnyilvánulhasson bennünk. Én azt hiszem, hogy az idő nagyon közel került, és a legszívesebben várnék vele az év végéig, de az a benyomásom, hogy nagyon közel vagyunk azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten megígért, hogy el fog végezni. Az elmúlt években, amint tudjátok, írtam és mondtam is, hogy az 1977-es év el fog jönni és el is fog múlni. Az emberek haragudtak rám ezért, de igaznak bizonyult. Más éveket is megjelöltem, azok is eljönnek és elmúlnak, még a 1987-es évet is. Mindazonáltal, ha ma valaki azt kérdezné tőlem, merészelne ide megírni, hogy az 1988-as év is eljön és elmúlik. Eljönni, igen, elmúlni, azt csak Isten tudja. Minden esetre mély várakozásban vagyunk. Én nem vagyok proféta, és ha az lennék, akkor sem tudnám, mikor lesz az a nap és az az óra. Néha vannak olyan testvérek, akiket nagyon szeretünk, ők nagyon pappintatosan oda jönnek, és azt mondják, Frank testvér, te biztosan többet tudsz, mint amennyit mondani akarsz. Néha tényleg azt kívánom, bárcsak többet tudnék, mint amennyit el akarok mondani, de ahogy már hangsúlyoztam, még a legnagyobb próféta sem tud ezzel kapcsolatosan semmit mondani, mert nem tudja. Mert ha megvan írva, hogy még a fiú és az angyalok sem tudják a mennyben, csak egyedül az atya, akkor ez örökké így is marad. És ezzel el is van döntve. Csak hogy látjuk az idők jeleit, és figyeljük a fejlődést minden területen, és felemelhetjük fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Mindenkit szeretnék arra buzdítani, felszólítani és kérni. Ha valaha is szolgálni akartunk az Úrnak, akkor hadd tegyük meg most. Ha valaha is az ő rendelkezésére akartunk állni, akkor hadd legyen az most. Ha valaha is ő érte akartunk élni, akkor hadd legyen ez most. Mert a végső fázis és az, amit Isten megígért, hogy véghez fog vinni, hamarosan bekövetkezhet. Én számolok ezzel. Isten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel. Hadd énekeljük most együtt, legyen hited, majd felefordítom a második felét a prédikációnak. Legyen hited. Minden lehetséges, ó, legyen hited. Legyen hited. Legyen hited, minden lehetséges, ó, csak legyen hited. A fordítás kezdete. Mindenki szeretné a saját útját járni. Régen is így volt. Minden csoportnak megvolt a saját elképzelése. De ma nem az a lényeges kérdés. Nem erről beszélek, hanem ma az a kérdés, amit fel kell tennem nektek. Mit mondtok ti, hogy ki legyen ez? Ti vagytok most az érintettek, ti vagytok azok, akikre ez vonatkozik. Ki az, aki fel alá jár a nemzetek között? Nem egy ember. Egy ember nem tud ilyet tenni. Ki az, aki beszél, aki dolgokat jelent be, és aki az összejövetelen szembesíti az embereket azzal, hogy kik ők, honnan érkeztek, és így tovább. Asszonyok és férfiakat hoznak ide haldokló állapotban. Ki az, aki beszél hozzájuk? Amikor ma megjöttem ide, megláttam valakit, aki 3 hete rákban haldoklott. Most pedig teljesen meggyógyult. És megkérdeztem 3 orvost is, és ők kénytelenek voltak visszaigazolni, hogy semmi esélye nem volt a túlélésre. 5 gyermek volt a házban, a családban, és a saját anyám akart gondoskodni róluk. És az anyám azt mondja, Bill, ő soha nem fog hazajönni. És én oda mentem, ahol volt, és az Úr Jézus azt mondta, így szól az Úr. Amennyiben te eljössz a gyülekezetbe, az összejövetelre, és megígéred, hogy megkeresztelkedsz az Úr Jézus Krisztus nevére, és egész életedben Istennek fog szolgálni, akkor hazamehetsz, és pedig egészségesen. És én azt kérdeztem azután, meg fogod-e tenni? És ő azt mondta, amit mondasz, azt meg fogom tenni. És a fájdalmak azonnal elhagyták. 3 nap múlva otthon volt, és az orvosok még a nyomát sem találták a rákbetegségnek. Ki az, aki ezt teszi? Ki az, aki az Úr nevében jön? Isten szent szelleme, mi a te véleményed erről? Mit mondasz te erre, lelkész, vagy bárki is vagy? Te, aki itt ülsz, vagy ti, akik itt ültök, akik a városon kívülről jöttetek, epilepsziások vagytok, itt ül egy férfi valahol, te menonita vagy. Epilepsziája volt. Egyszer csak én nem ismertem őt, körülbelül 2 évvel ezelőtt történt. A Szent Szellem a nevén szólította őt, és ezt mondta, így szól az Úr, és azóta nem volt több rohama. Ki az, aki közöttünk munkálkodik? És itt van az a nő, aki Illinoisból jött. Egy mély daganat, rossz indulatú daganat, és a legjobb orvosok, akik vannak, feladták. Kórházról kórházba vitték. Soha nem láttam, soha nem hallottam róla. És hirtelen a Szent Szellem megszólalt, hogy ki ő, honnan jött, és másnap be volt ütemezve a műtés. Hányan voltak itt akkor? Amen, ti láttátok? És másnap visszament az orvosokhoz, és ők is kórházról kórházra vitték, és megvizsgálták, és nem volt nyoma sem semminek. Ki az, aki ezt teszi? Ó, Istenem, légy irgalmas hozzánk! Ki az, aki ezt teszi? Merészelnétek azt mondani, hogy ez Branham testvér? Merészelnétek azt mondani, hogy ezt egy ember tette? Nem, ez a Szent Szellem. A Szellem, aki az Úr Jézuson megpihent, és ő eljön, és hogy egyesüljön a mennyasszonnyal, a gyülekezettel, ő olyan közel van, ő megadta a szent fény sugarat, hogy lássátok, mi történt, érettetek a megváltás által, és felkészítsen titeket az elragadtatásra. Amen. Ki ez? Én nem tudom megválaszolni a kérdéseteket, nem tudok helyettetek válaszolni, csak magamért tudok válaszolni. Ezen a megszentelt pódiumon és pulpituson, és itt előttem az Úr Jézus Krisztus vérrel megváltott sokasága, előtt a szívem én mélyéből mondom, nem azért, mert közzétek tartozom, nem azért, mert különbözök tőletek, hanem azért, mert megmosattam a bárány vérében. Hittel hiszem, hogy ugyanaz a fénysugar, amelyet ott a képen láttok, ugyanaz a fénysugar, amelyet közöttünk van. Jézus Krisztus a Szent Szellem formájában. Mindenki, aki ismeri az írást, tudja, hogy Jézus azt mondta, én Istentől jöttem, és Istenhez térek vissza. Mielőtt hústestet öltött, Mózessel volt a pusztában, mint a tűzoszlop, vagy tűzoszlopként, és amikor Mózes meglátta, ő azt mondta, ez egy ember háta volt. Amikor itt a földön volt, egy férfi volt. Ugyanazokat a dolgokat tette, mint ma, a megváltottak között. Itt készült a felvétel. Az ő halála után, temetés és feltámadása után Saul Damaszkusba tartott, és egy mély fénysugár a földre döntötte őt. A többiek nem látták a fénysugarat, de Pál a földre esett tőle, és megvakult. Majd egész életében szemproblémái voltak. Aztán egyszer azt mondja, azért, hogy fel ne magasztaljam magam a sok és még kinyilatkoztatások sokfélesége miatt, egy szálka van a húsomban, egy karó a húsomban, a sátánnak egy angyala ököllel ver engem. Amikor Pál apostol ott a földre lett vetve, miközben üldözőbe vette azokat, akik túl nagy zajt csaptak, akiket ő tévelgőnek nevezett. Pál úton volt, hogy üldözze és elfogja őket. De dél körül elkapta egy fénysugár, és ez eltalálta őt. Oda esett a földre zuhant, a föld korába. Majd a fénysugárból hang hallatszott. Saul, Saul, miért üldözölt engem? Saul pedig megfordult abban az állapotban, amelyben volt, feltekintett és ezt kérdezte. Uram, ki vagy te? Válasz pedig így hangzott. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én Istentől jöttem, Istenhez mentem, eljöttem és visszatértem. Nehéz lesz neked a karddal harcolni, valami ellen szegülni. Ha valaki így tapasztalja meg Istent, soha többé nem lesz ugyanaz. Ha valaki kereszténynek akarja nevezni magát, mielőtt azt mondhatná, hívő vagyok, keresztény vagyok, akkor először egy ilyen élményben kellene részesülni, amikor szemtől szembe találkozott Istennel. Ma olyan sok válaszunk vannak, válaszaink vannak, de nekünk arra az egyetlen válaszra van szükségünk, amelyet az Úr ad. Ma okos teológusaink vannak, mindent megmagyaráznak, mindez egy másik napra, egy másik időre vonatkozok, ahogy Jézusnak is mondták, ő a Belzebub, a sátán, van egy válaszuk, de nem a helyes. Amennyiben egy ember kapcsolatba kerül Istennel, Krisztussal, és meglátja őt, ahogy Pál apostol is meglátta őt, akkor nincs annyi teológus a világon, aki ezt az élményt kétélyessé tudná tenni neki. Éppen ezért nincs ilyen élményük. Mindannyian azt kérdezik, ki ez, mi ez, honnan jött? A válasz nincs meg nekik. Miért nincs meg? Ők csak a teológiájukat ismerik, az egyház teológiát, és így tovább. Nem, hanem tehát a teológia ismerete nem jelent életet, még a Biblia ismerete sem jelent életet, hanem az ő megismerése jelenti az igazi életet. Az, hogy őt személyes szabadítóként ismered, mint azt, aki az ő jelenlétével betöltött téged. Ti ott voltatok, amikor ez megtörtént. Senki sem veheti el tőletek. Senki sem vonhatja kétségbe nektek. Amennyiben ez az élmény veletek megtörténik, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Számomra ő Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ki az, aki ezeket a csodákat teszi? Ki az, aki itt beszél, aki feltárta magát? A prédikátor, Oral Roberts, Billy Graham, Jack Schuller, William Branham? Nem. Nekik ehhez semmi közük nincs, ők csak eszközök. A Szent Szellem az, aki megjelenik az evangéliummal, jelekkel és csodákkal, hogy előkészítsen egy népet. Ó, a levegő tele van várakozással a hívők között, mert a hívők várják ezt. A többiek azt mondják, mi folyik itt, mi a jelentőség ennek, nekünk elég, ha a gyülekezetben járunk vagy vagyunk. Itt a gyülekezetben is elhangzott, amikor elkezdtük építeni ezt a kápolnát, azt mondták, ez már nem is olyan szükséges, már nincs ilyen ma. Csak hogy a Branham kápolna erre az alapra lett felépítve, Isten erejére. Amennyiben ez a kápolna elfordul ettől, akkor vége van. Jézus Krisztus kinyilatkoztatására, Isten erejére, csodákra és jelekre lett építve. A Szent Szellem szólt, lelkek lettek megmentve, és a betegek meggyógyultak. Ennél fogva ez így maradhat a végéig. Számomra ez Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Amen. Hadd imádkozzunk. Amennyiben nem tudjátok, hogy ki ő, és nem tudjátok, miről van szó, és mi a jelentősége mindennek, ami történik, akkor emeljétek fel a kezeteket. Ez azt jelenti, hogy szeretnétek, hogy imádkozzak értetek. Az Úr áldjon meg benneteket mindenütt. Felemelkedtek a kezek. Mennyei Atyánk! Előterjesztjük ezt az íge üzenetet, és azokat az embereket, akik hallották. Ők szeretnék tudni, ki az, aki beszél és munkálkodik. Szeretnének megismerkedni ezzel a Jézussal. A feltámadás olyan közel van, a betegek meggyógyulnak, majd proféciák, ajándékok, csodák és jelek történnek egészen az utolsó jelig. Következőként eljön azután az elragadtatás. A gyülekezet elvétetik a földről, és mi, akik megismertünk, vagy felismertünk téged, átéltünk, és megtapasztaltuk a te feltámadásod erejét, várunk és kiáltjuk, jövel Uram Jézus! Vidd el a te gyülekezetet, Uram! Tedd meg hamar, mert nagyon hamar el fog pusztulni a föld, mert nem ismertek meg téged, és elutasítottak. Nem gondolkodtak békéről, hanem háborúra, nem tartották szem előtt az igazságosságot, hanem a gonoszságot. Uram, ezt a kis pontot a szívükben, amely erőre sóvárog, csillapítsd meg. Sokan megpróbálják valahol a világ dolgaival csillapítani, majd ha nem találják, fegyvert ragadnak, és lelövik magukat. legyen, hogy felismernek téged, Uram, a te feltámadásod erejében, a te szellemed erejében, és megtapasztalják nem a népeket megváltoztatni, hanem az egyéneket, a népeken belül, a szívükben. Sokan vannak, akiket betegség sújt, mások más dolgokba, téves tanukba is így tovább vannak keveredve. Legyen, hogy örömmel érkezzenek, és pedig ujjongva. Uram, legyen, hogy mindazok, akik ma átélnek téged, elhiggyék, hogy te velük vagy. Azonosítsd magad, Uram. És akkor az lett mondva, ez annak a vadembernek, a Jánosnak a barátja, aki csak egy teveszőrből való ruhát viselt, egy bőrövvel összekötve a derekán. Ő azonban így beszélt, hirdette, útat készített, és azt mondta, a fejsze már is a fák gyökeréhez lett vetve, és azt mondták, ő az, akiről ez bizonyságot tett. Elment az esze. De figyeljetek, az a természet feletti szolgálat volt, Uram, ami akkor veled volt. Elvakította azok szemét, akik hitetlenek voltak, vagy maradtak. Így van ez most is. Csak hogy ez a szolgálat most is megelőzi a te eljöveteledet, mint akkor. Uram, aki nem akar téged látni, nem tud látni. Aki látni akar, az pedig arra lett kiválasztva, hogy lásson. Te választottad ki őket, és egyikük sem fog elveszni. Mindannyiukat fel fogod támasztani. Uram, mindazok, akik felemelték a kezüket, add meg, hogy megismerjenek téged. Ismertes meg magad velük, és bárcsak megtapasztalnának téged a te feltámadásod erejében. A többiek, akik nem emelték fel a kezüket, te tudod, mit gondolnak és hisznek a szívükben. Add meg nekik a vágyat a szívükben. A szívük vágyát teljesítsd, hogy innen más emberekként távozzunk más céllal. Mindazt, ami ellentétes volt a te isteni akaratoddal, hadd tegyük le, hadd ragadjuk meg az oltár szarvait, és kiáltsunk hozzád, és tapasztaljunk meg téged, hiszen tudjuk, hogy kihez beszélünk, és tudjuk, hogy ki beszél mi velünk. Megtapasztaltuk őt, találkoztunk vele, Uram, áldj meg minket, áld meg a pásztorunkat itt. Kérjük, hogy áld meg őt és a testvérnőjét, akik az evangéliumot éneklik, miközben ő prédikál. Áld meg az idegeneket kapuinkban. Legyen, hogy innen távozzanak beteljesedve a te erőddel. Aki még nem ismert meg téged, mutasd meg magad nekik. És mindannyian hadd ismerjenek meg téged. Legyen, hogy az Úr íge üzenete velük maradjon. Bocsáss meg nekünk minden vétkeinket, és hadd érjük el a célt. Amen. Ő énekel most. Én szeretem őt. I love him. Az íge üzenet után hadd hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, tanúsítsunk imádatot, miközben énekelünk neki. Én szeretem őt, én szeretem őt, mert ő szeretett engem először. És megváltott engem a Golgota keresztjén. Hányan szeretik őt igazán? Emeljétek fel a kezeiteket. Ó, hát nem csodálatos ő. Így, a fordításnak itt vége. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Mit mondhatnánk még? Hangsúlyozzuk, hogy ezen a helyen nincs formalitás. Szeretnénk megtapasztalni Istent, amíg meg lehet tapasztalni. Keresni őt, amíg megtalálható. Szolgálni neki, amíg van idő, munkálkodni, amíg nappal van, mert eljön az éjszak, amikor senki sem tud munkálkodni. Remélem csak, hogy a szöveg összefüggései és a fordítás is elég jók voltak, és hogy mindannyian nyomon tudtuk követni a mondottakat. Már nekem sincs olyan koncentráció, mint 20 évvel ezelőtt. Talán nem ide tartozik, de tegnap reggel történt velem valami, és szokás szerint magam őrölöm a kávébabot, és kivettem a tartót, megtisztítottam, és odaállítottam a gép mellé, majd bekapcsoltam, elmentem balra, és amikor visszajöttem, az egész konyha tele volt őrölt kávéval. Igen, így van ez, amikor öregszünk. De olyan hálásak vagyunk az Úrnak, olyan hálásak a kegyelemért és a kiváltságért, hogy szolgálhatjuk őt, hogy most élhetünk ebben a korszakban, és épp elmével rendelkezhetünk, és hogy nem csak hallottuk, hanem kinyilatkoztatva kaptuk az ez időre szóló ékeüzenetet. Nagy a különbség, hiszen sokan hallották ugyan, és aztán saját gondolatokat alkottak róla. Nekünk pedig a szellem által lett kinyilatkoztatva, és éppen ezért tudtuk bibliai keretek közzé helyezni, besorolni, és ezért is hálásak vagyunk Istennek. És halljátok, talán jól megjegyeztétek, Branham testvér többször is megkérdezte, kinek mondjátok ti, hogy ki ez, aki mindezt cselekszi, aki hat, aki beszél, aki megment, aki gyógyít, és. És majd azt is mondta ennél fogva, ki merné azt állítani, hogy ez Branham testvér beavatkozása, vagy ez egy másik valaki beavatkozása. Senki sem merne ilyesmit mondani. Még mi sem. Ez az Úr, aki mindazt cselekszi mindannyiunkban, mindannyiunk javára, az ő akaratának jó tetszése szerint. Még a legnagyobb proféta is csak azt mondhatta, amit Isten mondani akart. És ez arra szolgált, hogy a hallgatókban kieszközlődjön az a hit, hogy személyes kapcsolatba lépjenek Istennel. Keressék és megtalálják azt is, ebből a kapcsolatból Istennel éljék át az Úrral való tapasztalataikat. Nem egy evangélista az, aki megtéríti az embereket, nem egy evangélista az, aki megment, nem egy Isten ember az, aki gyógyít, nem. Mi hirdetjük az ígét, a többit pedig az Úr teszi meg. Bárcsak elkezdene többet tenni, mélyebbet tenni közöttünk az életünkben, hogy ne kelljen többé azt kérdezni, valóban ne kelljen többé azt kérdezni, Isten közöttetek van-e igazán, hogy azt lehetne mondani, igenis, ő közöttünk van, mert ma is azt teszi, amit akkor tett. És ahogy már a bevezetőben is mondva lett, ahogy Pál apostol annak idején példakép volt, úgy mi is példaképül vehetjük Branham testvért, aki ugyanazt az evangéliumot hirdette, ugyanazt a visszaigazolást tapasztalta meg, úgy keresztelt, ahogy azok kereszteltek, és mindazt az apostolok tanításának megfelelően tette, Isten visszaállításának példaképeként tekintünk Branham testvérre ezekben az utolsó napokban, hiszen neki nem csak a visszaszolgáltatás ígéüzenete volt megadva, neki egy visszaszolgáltatott isteni élete is volt, egy visszaszolgáltatott isteni szolgálata minden területen visszaszolgáltatásban részesült. Szabadulás, gyógyulás, mindaz, ami eredetileg megvolt, teljesen vissza lett adva, visszaszolgáltatva. Így legyen nekünk is megadva, hogy teljes mértékben részessei legyünk ennek a visszatérítésnek, hogy részessei legyünk annak, amit Isten most tesz. És én biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon meghatározott célból történik. Isten ígéretei késhetnek ugyan a beteljesülésükkel, és a bibliai proféciák is, ahogy az egyik kis proféta mondja az Ószövetségben, ezek elhúzódnak ugyan, de várj csak rájuk, mert biztosan bekövetkeznek. feltétlenül meg fog történni, amit az Úr szája kimondott. Hadd örüljünk hát annak, hogy Isten megkegyelmezett nekünk, hogy hinni tudjunk, ahogy az írás mondja. És készen kell állnunk arra is, hogy magunkra vegyük a szégyent és a megvetést. Az Úr útja a kereszt útja. A keresztnek egy út, a kereszttel egy út. Mindenki vegye magára keresztjét, és úgy kövessen engem. És amennyiben ebben a hitbeli küzdelemben kitartunk a végig, akkor mi is meg leszünk koronázva. Hiszen mindannyian arra napra várunk, és én hiszem, ahogy a tegnap este már mondtam, hogy sokan vannak közöttünk, akik nem fogják meglátni a halált, hanem a testük átalakulását fogják megtapasztalni. Nyilván hiszem ezt. Hiszem, hogy az íge, amit Pál apostol írt akkor, mint minden más íge a Szentírásból, egyszer be kell, hogy teljesedjenek, egyszer igaznak kell bizonyuljanak, és ha eljön az az idő, vagy eljött, tegnap olvastam, ami számomra is új volt, Luther-kori idő meghatározását az Úr visszajövetelével kapcsolatosan. Én tudtam, hogy sokan megtették, de ő is meghatározta azt az évet, amikor az Úr visszajövetelét várta. Ez számomra teljesen új volt. Újra elolvastam, hogy biztos legyek abban, hogy ő tényleg így számolt az Úr visszajövetelével. Gyakorlatilag tudtam, hogy ő számított rá, de nem tudtam, hogy ő már a saját idejében számított rá, és még egy évet is megadott, mint utolsó évet. És furcsa mód, már akkor is olyan bibliai idézeteket használt, amelyeket mi ma használunk. Csak hogy az idő még nem érkezett volt el, ma azonban elérkezett az idő, ma elérkezett az óra, és milyen hálásak lehetünk. Valaki talán azt mondhatja, vajon nem voltak ezek az emberek csalódottak, mert nem látták beteljesedni azt, amire vártak, egyáltalán nem voltak csalódottak, hiszen velünk együtt fogják meglátni a beteljesedést, a tökéletességre utat, és teljes szívükből örülni fognak. Az az ember, aki üdvös állapotban hazatér, az nem csalódott. Ő megnyugodhat, amit el nem jön a beteljesülés napja, amikor az összes üdvösen hazatértek, megjelennek az Úr előtt, és majd leülnek ő vele Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, Isten országában, hogy együtt vacsoráljanak. Szeretteim az Úrban, mi is azok közzé tartozunk, akik vérrel lettek megváltva, mi is azok közzé tartozunk, akik meglettek mentve, és újjá lettek születve egy élő reménységre. Mi is azok közzé tartozunk, akik várják, hogy az Úr visszajön. És legyen ez nem csak így, hanem hogy használjuk ki a nekünk rendelkezésre állított vagy adott időt, hogy felkészüljünk, hogy majd, amikor az Úr eljön, kimenjünk ő elébe. De mielőtt ő visszatér közöttünk, nyilvánvalóvá kell válnia Isten hatalmas munkájának. Talán itt helyesbítenem kell magamat, és azt kell mondanom, hogy Isten leghatalmasabb munkája. Nyilván hiszek benne, és talán joggal. A Branham testvér szolgálata ugyanis, ami a visszaszolgáltatást és az egész ügyet illeti, valóban eljutott odáig, ami Jézus Krisztusnak is meg volt adva. Ez meghaladta azt, amit Jakabnak, Jánosnak, Péternek és az apostoloknak megvolt. Higgyétek el nekem, én ismerem a testvérek szolgálatát a Bibliából, és ismerem az én Uram szolgálatát is. Branham testvér szolgálata visszanyúlt, apostoliabb volt, profétikusabb volt, Jézus Krisztus szolgálata volt itt ezen a földön a 20. században. És én számítok arra, hogy a gyülekezet szolgálata is egészen addig vissza fog nyúlni a Szentírás szava szerint azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt még nagyobbakat is, mert én az Atyához megyek. Ez az ígésbe kell, hogy teljesedjék. Amennyiben van egy Biblia idézet, amire támaszkodhatunk, az mindig szép dolog. akkor az biblikus hit és élő reménység, ami bennünk van, amit bennünk hordozunk, és épp ezért nem fogunk szégyenbe kerülni. Nem Isten nem azért választott ki minket, hogy megszégyenüljünk, hogy megszégyenítsen. Ő külön választott minket, hogy meglássuk az ő végső dicsőségét, hogy közös részesedésünk legyen abban, amit ő tesz az övei között, vagy fog tenni. Mi csak annyit mondhatunk, Uram, itt vagyunk, tedd velünk azt, amit jónak látsz, a rendelkezésedre állunk. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán elénekelünk 2-3 kórust, imádkozva, mi megnyisztjuk a szíveinket és az ajkunkat. Ó, bár megláthatnám, ó, bár megláthatnám azt, aki értem meghalt. Örökké magasztaljam az ő szabadítását, szabadítási tettét. Aranyutcákon szeretnék énekelni teresen és tisztán. Harc után gyönyörűség, végtelen öröm. Ó, bár megláthatnám azt, aki én érettem meghalt. Örökké magasztaljam ujjongóan szabadítását. Aranyutcákon szeretnék énekelni teresen és tisztán. Harc után gyönyörűség, végtelen öröm. Fejet hajtunk, szívünket megnyitjuk, szemet hunyunk, és imádságban Isten, az Istennel való közösséget keressük, azzal a kívánsággal, hogy szavaink ne csak a mennyezetig emelkedjenek, hanem eljussanak a kegyelem trónjáig, a Golgotán keresztre feszített Isten bárányának kiontott vére által. Ami megváltunk, mint a jövő javainak főpapja, a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. Ő felajánlotta azt a kegyelem székén vagy trónján, ez pedig a mi érdekünkben szól, az Ábel vérénél jobban beszél, ma is beszél. Hadd jöjjünk így az Úrhoz, meghajolt szívvel, meghajolt fejjel, de nem szomorúan, hanem bizalommal. Amint megvan írva, hogy bizodalommal léphetünk be a mennyei szentélybe, feltekintve Jézusra, a hit kezdőjére és beteljesítőjére. Ő egy hűséges főpap, aki irgalmas, sőt együtt érző a mi gyengeségeinkkel. Ő még mindig a trónon ül, értünk közben jár, még most is, vegyétek ezt az Úr kezéből, ne ítélkezzetek tovább magatok felett sem, fogadjátok el Isten igazságszolgáltatását, ne gyötrődjetek tovább, hanem higgyétek el, hogy ő a mi megigazulásunk. Ő benne mi is meglettünk igazítva, megszenteltettünk, és előkészítettünk. Fogadjátok el most hitben, és közösen hálát fogunk adni az Úrnak, hálát adni, hogy nem csak a Golgotán, hanem bennünk is véghez vitte az ő munkáját. Az ő vére, az ő ígéje és az ő szellemének ereje által, ő most is jelen van, hogy bennünk munkálkodjon. Számítsatok a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, minden áldásra, feloldódásra. Minden áldás, amivel Isten megajándékozott Krisztusban, most egyszerűen számítsatok rá hitben, ő ajándékba adta nekünk mindazt, hiszen a miénk lehet, fogadjátok el hitben. Most már nem akarunk többé könyörögni és kunyerálni, vagy akár alamizsnát kérni, hanem hálát adni, az Úr befogadott minket, hálát adni, hogy megmentett minket, hálát adni, hogy meggyógyított minket, hálát adni, hogy üdvösségre juttatott minket, köszönjük, hogy szólt hozzánk, köszönjük, hogy kinyilatkoztatta magát nekünk, köszönjük, hogy kinyilatkoztatta nekünk az ége titkait, köszönetet mondani, és még egyszer köszönetet mondani akarunk az Úrnak, a mi Istenünknek, aki nagy dolgokat tett. Hadd mondjuk most egy hangos köszönetet a mi Istenünknek. Rusz testvér fog imádkozni. Hadd imádkozzunk mindannyian együtt. Hűséges Istenem, együtt hálát adunk neked ezen a reggeli órán. Ó, Uram, és nem tehetünk mást, mint hogy hálát adjunk neked, mert egyedül te vagy az, aki nagy dolgokat cselekszel, Uram. Te kinyilatkoztattad magad, Uram, és továbbra is kinyilatkoztatod magad. Hiszünk most ebben az órában, hiszünk ebben a pillanatokban, hogy nem vagy messze, hogy közel vagy, Uram. Elfogadod a népedet, Úr Jézus, elfogadod a hálaadást mindannyiunk szívéből és ajkáról. Magasztaljuk és dicsérjük a te kegyelmet, amelyben részesedtünk. Már az is kegyelem, hogy eljöhettünk hallgatni a te ígédet. Ó, Uram, hatalmas hangon hívtál, és magadhoz veszed a tieidet, Uram. Tudjuk, Uram, hogy eljöveteled közzel van, nagyon közzel van. Magadhoz fogod venni a tieidet, akik hisznek neked, és akik örömmel elédbe járulnak, hogy tiszteletet és hálát tanúsítsanak neked. Uram, áld meg egész népedet, áld meg mindenütt és minden helyen, és áld meg minket is ma reggel, Uram. Nyilván hiszünk, hogy te megtetted a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Hallelujah.